Apostolok cselekedetei 7. és 8. fejezet. Biztosan emlékeztek, hogy a múlt héten arról olvastunk, hogy zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen. A görögül beszélő zsidók alatt olyan zsidókat értünk, akik átvették a görög kultúrát. Ezek úgy érezték, hogy a soraikból kikerülő özvegyeket megrövidíti a jeruzsálemi gyülekezet, amikor az élelem és az egyéb dolgok kiosztásra kerülnek. Ezzel a problémával pedig az apostolokhoz fordultak, akik összehívták a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták. Választotok ki magatok közül 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Így kiválasztották Istvánt is, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, és rajta kívül Fülöp is a kiválasztottak közé került. Őket azért választották ki, hogy szolgáljanak az asztaloknál, és segítsenek a javak elosztásában. De látni fogjuk, hogy a Szentléleknek más tervei is voltak velük. Én hiszem azt, hogy később azért vehettek részt nagyobb, hatalmasabb szolgálatokban, mert hűségesek voltak azokban a pici dolgokban, amelyeket Isten az elején rájuk bízott. Mert a szolgálatban általában nem a csúcson kezdjük, hanem az aprócska dolgokkal és az aprócska kis feladatokkal. Jézus is ezt mondta, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. És én úgy gondolom, hogy ez egy minta, amely alapján az Úr a mi életünkben is munkálkodik. Fontos, hogy megtanuljunk először a kis dolgokban is hűségesnek lenni. Gyakran jönnek oda hozzám emberek, és azt mondják, hogy én szeretnék egy szolgálatban részt venni. És olyankor azt mondom nekik, hogy jó, menj oda a vasárnapi iskolásokhoz, és jelentkezz ott tanítónak, segíts ott, ez a legjobb hely a szolgálat elkezdésére. Ha meg tudod tanulni, hogy hogyan kell elmondani Isten igazságát a gyermekek nyelvén, akkor mindenki mással is meg tudod osztani Isten igazságát. Azért is fontos a vasárnapi iskolában, vagy valamilyen más kisebb feladattal kezdeni, hogy mi magunk is fejlesszük saját képességeinket, illetve meglássuk, hogy ez-e az, amire Isten elhívott minket. Sokszor, amikor az emberek azt mondják nekem, hogy én szeretnék belépni a szolgálatba, azt várják tőlem, hogy elküldjem Romaint, az egyik főmunkatársunkat, hogy azután ők léphessenek a helyébe. És bizony volt már, aki kimondottan ezt kérte tőlem. De én meg vagyok győződve arról, hogy minden gyülekezetnek szüksége van egy olyan emberre, mint Romain. István tehát szintén egyike volt a 7 kiválasztott férfinak, egyike azoknak, akikről jó bizonyságot tesznek, és akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. István azonban hamarosan bajba került. Nem a gyülekezetben került bajba, hanem azért, mert Isten hatalmas módon munkálkodott az életén keresztül. Mert nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a ciliciaiak és az ázsiaiak közül is, és vitatkoztak Istvánnal. De igazából nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel ő beszélt. Ezért hamis tanúkat béreltek fel, hogy István ellen tanúskodjanak. És ahogy ott állt István a nagy tanács előtt, hogy meghallgassa vádakat, mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. István arcán ott ragyogott a Szentlélek teljes dicsőségében. És így jutunk el a 7. fejezethez, amely valójában a 6. a folytatása. Ahhoz azonban, hogy a 7. fejezetet megértsük, először is meg kell ismernünk a történések hátterét a 6. fejezetben. A főpap megkérdezte, valóban így van ez? A 6. fejezetben azzal vádolták Istvánt, hogy káromolta Istent, hogy káromolta Mózest, és hogy azt mondta, a templom leromboltatik majd. Ezeket a vádakat hozták fel ellene, amelyek részben igazak voltak. Azért hadd mondjam el, hogy a féligazságot sokkal nehezebb megcáfolni. Teljesen más a helyzet egy olyan állítással, amely nyilvánvalóan hazugság. A féligazságot azonban rendkívül nehéz megcáfolni, és Istvánnak most egy ilyen helyzettel kellett szembenéznie. Kétségtelenül tett egy olyan kijelentést, hogy Jézus Krisztus egy új rendet hoz majd létre, és hogy Istennel nem csupán a templomban találkozhatunk, hanem ő ott van és munkálkodik az emberek életében és szívében is. A főpap megkérdezte, valóban így van ez? Ő erre így szólt. Atyám fiai, férfiak és atyák, halljátok! És ezzel elkezdi védőbeszédét a nagy tanács előtt, amely végül a halálához vezetett. Annyira feldühíti ugyanis a hallgatóságot, hogy azok a fogukat csikorgatva halálra kövezik majd őt. Érdekes számomra, hogy István védőbeszéde elején még valóban vádlottként áll a nagy tanács előtt. Még mielőtt azonban védőbeszéde végére érne, többé már nem vádlottként áll a nagy tanács előtt, hanem ő lesz az, aki a nagy tanácsot és a jelenlevő hallgatóságot vádolja. István pedig olyan vádakat emelt ellenük, amelyeket nem bírtak elviselni, és ezért halálra kövezték. Védőbeszédét azzal kezdi, hogy felidézi a zsidó történelem egyes fejezeteit. Először is ősatjukat, Ábrahámot említi, akit mindnyájan elismertek népük atyának. István elmeséli, hogyan hívta el Isten Ábrahámot atyái földjéről, hogy azután elvigye őt arra a földre, amelyet neki és utódainak ad majd. Azt is meglátjuk, hogy hogyan ment el Ábrahám Háránba, és hogyan hagyta el Háránt édesapja halála után, hogy eljusson arra a földre, amelyet Isten adott neki. De annak ellenére, hogy Isten az egész földet neki ígérte, nem adott neki ebből egy talpalatnyit sem örökségül. Amikor azonban felesége meghalt, Ábrahám megvásárolt egy barlangot, ahová eltemette feleségét. Csak ez a barlang volt annak a földnek az egyedüli része, amely Ábrahám birtokába került. Isten azután azt is elmondta Ábrahámnak, hogy utódja jövevény lesz egy idegen földön, és 400 éven át élnek majd abban az idegen országban, azután pedig Isten megszabadítja őket. Ezután kapják meg majd azt a földet, amelyet Isten nekik ígért, azt a népet pedig, amely ilyen szörnyű rabszolgasorsba tartotta Izrael gyermekeit, Isten ítélettel sújtja majd. A körülmetélés szövetségét is adta neki. Így nemzette Ábrahám Izsákot, és körülmetélte őt a 8. napon, Izsák pedig Jákobot, Jákob viszont a 12 ősatyát. Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de az Isten vele volt. Tudnunk kell azt, hogy a zsidók nem csak a jelenben, hanem a múltjukban is éltek. Rendkívül fontos volt számukra saját történelmük, és nagy tiszteletben tartották halottaikat. A zsidók között napjainkban is az a hiedelem uralkodik, hogy akkor vannak igazán közel Istenhez, hogyha valamelyik szentjük sírjánál imádkoznak. Ezért létezik egy olyan bevett zsidó szokás, hogy az ősatyáik sírjához járnak imádkozni, és ezért van az, hogy amikor a Makpela barlanghoz látogattunk Hebronban, több száz zsidót találtunk ott, akik azért jöttek, hogy imádkozzanak a barlangnál, ahol Ábrahámot és Jákobot eltemették. Jeruzsálemben a Sionhegyen is találunk egy olyan helyet, amelyet Dávid sírjának neveznek. És a nap bármelyik időszakában is látogatunk oda, idős férfiakat találunk ott, akik imádkoznak Dávid sírjánál. Ugyanez mondható el Ráhel sírjáról is, amely Betlehem közelében található. A zsidók rendkívül büszkék voltak atyáikra. Mindig arról beszéltek, hogy a mi atyáink, és ilyenkor hatalmas büszkeség töltötte el őket. István azonban védőbeszédében rávilágít majd arra, hogy az atyáik története nem annyira jeles és dicsőséges, mint amennyire ezt ők gondolják. Atyáik ugyanis féltékenykedtek Józsefre, és eladták őt Egyiptomba. Kivetették maguk közül, és eladták rabszolgának, de az Isten vele volt. Megszabadította őt minden nyomorúságából, kedvessé és bölcsétette Egyiptom királya a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé. Éhínség jött egész Egyiptomra és Kánaára, és olyan nagy nyomorúság, hogy atyáink sem találtak élelmet. Amikor azonban meghallotta Jákob, hogy van gabona Egyiptomban, elküldte atyáinkat. István itt különösen kihangsúlyozza azt, hogy atyáink, és rámutat arra, hogy Júda, Lévi és a többi rossz szándékú testvér személyében tulajdonképpen az ő atyáikkal találkozunk. De József a második alkalommal megismertette magát testvéreivel, és így a fáraó tudomására jutott József származása. József akkor magához hívatta atyát Jákobot, és 75 főből álló egész rokonságát. Lement tehát Jákob Egyiptomba, aztán meghalt ő is, meghaltak atyáink is. Átvitték őket Sikembe, és elhelyezték őket abban a sírban, amelyet Ábrahám ezüst pénzért vásárolt Emor fiaitól Sikemben. Amint közeledett az ígéret teljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett Ábrahámnak, elszaporodott a nép, és megsokasodott Egyiptomban. De akkor más lett a király Egyiptomban, és ő nem tudott Józsefről. István tehát megemlítette Józsefet, akit saját testvérei, tulajdonképpen azok a férfiak, akiket a zsidók atyjuknak emlegettek, eladták Egyiptomba. Ez István első példája arra a hatalmas hibára, amelyet a zsidók elkövettek Isten felkent vezetőivel szemben. István egy második példát is felhoz, ez pedig Mózes példája. István tehát Mózes történetével folytatja védőbeszédét. Ez a király ravaszul bánt népünkkel, és azzal nyomorította meg atyáinkat, hogy kitétette csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben. Biztosan emlékeztek, hogy a fáraó megparancsolta Izrael gyermekeinek, hogy minden megszületendő fiúgyermeket öljenek meg, és csupán a leánygyermekek maradjanak életben. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. 3 hónapig nevelték az apja házában. Amikor pedig kitették, a fáraó saját lánya felvette, és saját fiaként nevelte. Az eredeti parancs úgy szólt, hogy a Nílusba kell dobni a megszületett fiú gyermekeket. De Mózes édesanyja 3 hónapig rejtegette őt, és amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partjára a sás közé. A fáraó leánya pedig megtalálta a gyermeket, és saját fiaként neveltette. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolat támadt szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, és ez érdekes, hogy azt gondolta, hogy megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg. Amikor Mózes elment a testvéreihez, biztos volt abban, hogy a testvérei felismerik majd azt, hogy Isten azért emelte őt ebbe a pozícióba, hogy az ő keze által szabadítsa meg majd őket. De ők ezt nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, békességre intette őket, és ezt mondta. Férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta fele barátját, elutasította őt, és ezt mondta. Ki rendelt fölénk téged fejedelemmé és bíróvá? Talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogy tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt a beszédet meghallva elmenekült, és jövevény lett Midján földjén, ahol 2 fia született. 40 esztendő elteltével a Sínai hegy pusztájában megjelent neki egy angyal a csipkebokor tüzének lángjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott a látomáson, de amint feléje tartott, hogy megnézze, megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáid Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Mózes megrémült, és nem mert oda nézni. Az Úr pedig ezt mondta. Oldd le a sarut a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, szent föld. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását. Le is szálltam, hogy megszabadítsam őket. Engem nagy vígasszal töltenek el ezek a sorok, amikor azt mondja Isten, hogy láttam, hallottam, és le is szálltam, hogy segítsek. És ami akkor érvényes volt Isten népére, az ma is érvényes. Isten ma is meglátja nyomorúságunkat, meghallja sóhajtozásunkat, és jön, hogy segítsen. És most jöjj, elküldelek Egyiptomba. Ezt a Mózest, akit megtagadtak, amikor ezt mondták, kitett téged fejedelemmé és bíróvá, ezt küldte el az Isten fejedelemül és szabadítóul az angyal által, aki megjelent neki a csipkebokorban. István két klasszikus példát hoz fel arra, hogy atyáik miként vetették ki maguk közül azt, akit Isten kijelölt, hogy vezesse és megszabadítsa őket. Józsefet saját testvérei adták el rabszolgának, mert ők fellázadtak József álma ellen. Biztosan emlékeztek erre az álomra. Ő azt álmodta, hogy leborult előtte a nap és 11 csillag. Sőt, volt egy olyan álma is, amelyben testvérei kévéi leborultak az ő kévéi előtt. Ezekben az álmokban Isten kijelentette, hogy ő Józsefet vezetőként testvérei fölé helyezi, testvérei azonban nem voltak hajlandók elfogadni ezt, ezért megpróbáltak tőle megszabadulni, és eladták őt Egyiptomba rabszolgának. Isten azonban mégis felmagasztalta őt, és valóban vezetővé, uralkodóvá tette őt Egyiptomban, és később testvérei felett is. Ugyanezt látjuk Mózes esetében is. Őt is saját népe tagadta ki. Mózes azt gondolta, az emberek felismerik majd, hogy Isten őt jelölte ki a nép vezetőjének. A nép azonban ezt nem ismerte fel. Ezért elüldözték maguk közül Mózest, 40 évvel később azonban Isten visszahozta őt, és valóban ő lett a nép vezetője és szabadítója. István tehát felhasználja József és Mózes példáját arra, hogy rávilágítson azokra a hibákra, amelyeket a zsidók atyai elkövettek, mert nem ismerték fel Isten tervét, és nem ismerték fel azt a vezetőt, akit Isten kijelölt számukra. Itt tehát egy folyamatosan ismétlődő mintát látunk. Ez a Mózes hozta ki őket, ezt tett csodákat és jeleket Egyiptom földjén, a Vörös-tengeren és a pusztában 40 esztendeig. Mózes életét 3-40 éves időszakra oszthatjuk. 40 évet töltött Egyiptom iskoláiban, hogy valakivé váljon. Utána 40 évet töltött a pusztában, hogy rádöbbenjen arra, hogy ő valójában egy senki. Azután pedig 40 éven át vezette Izrael népét a pusztában, és saját bőrén tapasztalta meg azt, hogy Isten hogyan tud a senkiből valakit formálni. Ez a Mózes, aki azt mondta Izrael fiainak, prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, hozzám hasonlót. Ez az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában az atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a Sínai hegyen. A gyülekezet szó itt a görögben az ekklesia szónak felel meg, amely szó szerint azt jelenti, azok, akik kihívattak. Amíg Izrael gyermekei Egyiptomban tartózkodtak, az ige nem említi őket gyülekezetnek. Kint a pusztában viszont, miután Isten kivezette őket Egyiptomból, az ige azt írja róluk, hogy kihívattak. És napjaink egyházát is azok alkotják, akiket Isten kihívott ebből a világból, hogy az ő különleges népe legyenek. Ő vette át az élő igéket, hogy átadja nekünk. Az élő ige az Úr szava, és az Úr Mózesnek adta a törvényt, vagyis az ő élő igéit. Neki nem akartak engedelmeskedni atyáink, hanem elutasították maguktól, és visszafordultak szívükben Egyiptom felé. Itt megint az atyáinkról van szó. Hiába mondták a zsidók, hogy a mi atyáink így, a mi atyáink úgy, István itt rámutat, hogy bizony a mi atyáink nem akartak engedelmeskedni Mózesnek, hanem elutasították maguktól, és visszafordultak szívükben Egyiptom felé. Ezt mondták Áronnak. Készíts nekünk isteneket, hogy előttünk járjanak, mert ezzel a Mózessel, aki minket kivezetett Egyiptom földjéről, nem tudjuk, mi történt. Mózes akkor már 40 napja fenn volt a hegyen. Az emberek pedig elveszítették türelmüket, és ezért odamentek Áronhoz, és azt mondták neki, hogy készíts nekünk isteneket, akik visszavezetnek bennünket Egyiptomba. Ami pedig Mózest illeti, nem tudjuk, hogy mi történt vele. Elkészítették a borjut azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek kezük munkájában. Isten pedig elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az ég csillagseregét, ahogyan megvan írva a próféták könyvében. Véres és égő áldozatot hoztál-e nekem 40 esztendeig a pusztában, Izrael háza? Sőt, inkább hordoztátok a Molok sátorát és a Romfaisten csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettetek, hogy leboruljatok előttük. Száműzlek ezért titeket Babilonon túlra. A bizonyság sátora ott volt atyáinknál a pusztában, amint parancsolta az, aki azt mondta Mózesnek, hogy készítse el arra a mintára, amelyet látott. Ezt átvették atyáink, és behozták Józsuéval. Az angolban Józsué helyett Jézust ír az ige, de valójában Józsuéról van itt szó. Már többször említettem, hogy a Jézus egy görög név, amely a héber Józsuénak felel meg, és mivel ez a rész görögül íródott, a görög nevet, vagyis a Jézust használja a szerző, de itt a történelmi Józsuéról van szó, aki átvette az irányítást Mózes után, és bevitte Izrael gyermekeit az ígéret földjére. A bizonyság sátora ott volt atyáinknál a pusztában, ezt átvették atyáink, és behozták Józsuéval, amikor elfoglalták a pogányok földjét, akiket kiűzött az Isten atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid idejéig. Dávid pedig kegyelmet talált az Isten színe előtt, és könyörgött, hogy hajlékot találhasson Jákob istenének, de Salamon épített neki házat. Emlékeztek, hogy Istvánt többek között azzal vádolták, hogy a templom ellen szólt. A magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik, ahogyan a próféta mondja. És ha fellapozzuk az Ószövetséget, valóban azt látjuk, hogy azt írja az ige, a magasságos nem emberkéz alkotásaiban lakik. Salamonnak sem voltak illúziói azzal kapcsolatban, hogy Isten csupán ezen a helyen lakik majd. Hiszen ő maga mondta, az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. Hát még ez a ház, amelyet Salamon az Úrnak épített. De Salamon azt mondta, Uram, szeretnénk, ha ez a ház egy olyan hely lenne, ahová jöhetünk, és egyszerűen csak találkozhatunk veled. Mert az Úr azt mondta, hogy a menny az én királyi székem, a föld pedig lábam zsámoja. Milyen házat építhetnél nekem, mondja az Úr? Vagy melyik hely az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezt? Mindig erre gondolok, amikor valamit adni akarok az Úrnak. Mert mindig, amikor én adok valamit neki, tulajdonképpen visszaadom azt, ami amúgy is az övé, hiszen az ő keze alkotott mindent, ő azonban egy időre rám bízta azt, ami az övé. És most István nagyon konkrétan kimondja azt, amire eddig is már finoman utalt védőbeszéde során. Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig elleneszegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Vagyis ugyanazt teszitek, amit az atyáitok is tettek. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? És ha egy kicsit utána nézünk a történelemben, valóban azt látjuk, hogy az ő atyáik Isten minden igaz prófétáját üldözték. Ézsaiás prófétát üldözték, és végül ketté fűrészelték. Jeremiást egy verembe vetették, mert az Úr nevében szólt. Sőt, Illés és Elizeus is bajba került, mert felemelték hangjukat a gonosz királyok ellen. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik eljövendölték az igaznak való eljövetelét. Más szóval ezek a próféták a messiás eljöveteléről beszéltek. Isten igaz prófétái voltak ezek, de ők megölték azokat, akik megjövendölték az igaznak, a messiásnak az eljövetelét. Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti. Vagyis lényegében ti atyáitoknál is rosszabbak vagytok. Ők ugyan az összes prófétát megölték, akik a messiás eljöveteléről beszéltek nekik, de ti magát a messiást öltétek meg. Ez egy nagyon komoly vád. Árulóivá és gyilkosaivá lettetek, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Emlékezzünk, hogy Istvánt azzal vádolták, hogy Mózes törvénye ellen beszél, és ők maguk sem tartották meg Mózes törvényét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt. Íme, látom az eget megnyílva, és az emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll. A ti atyáitok elutasították Józsefet, Isten azonban vezetővé tette. A ti atyáitok elutasították Mózest, de Isten vezetővé tette őt. Ti elutasítottátok Jézus Krisztust, pedig Isten őt tette királyá. Íme, látom az eget megnyílva, és az emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll. Jézus a jelenések könyvében megígéri az egyik gyülekezetnek, hogy aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Itt azonban Isten nem azt látja, hogy Jézus az Isten jobbja felől ül, hanem hogy Jézus az Isten jobbja felől áll. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert én azt hiszem, hogy Jézus azért állt föl, hogy így fogadja a korai egyház első mártírját. Az elsőt a több millió mártír sorában, akik életükkel fizetnek azért, mert bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról. Látom, amint az emberfia ott áll Isten jobbján. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, mert nem akarták hallani az igazságot. És egy akarattal rárohantak, aztán kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lábai elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott. Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt. István mártír halála nagyon hasonló Jézus Krisztus kereszt halálához. Jézus Krisztus is imádkozott azokért, akik ezt a bűntént elkövették ellene. Biztosan emlékeztek, hogy Jézus így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. István is azt mondja, Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. István imádkozik az üldözőiért, ahogy Jézus is azt mondta, hogy imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Azt is látjuk, hogy István az Úr kezébe ajánlotta lelkét, ugyanúgy, ahogy Jézus is tette a kereszten. István tehát Jézus példáját követve mártír halált hal, és így tehát kiontatik az első ember vére a korai egyház tagjai közül. Ezzel azonban nem tudták elhallgattatni a gyülekezetet, és azt az üzenetet, amelyet ők hirdettek, hanem pontosan az ellenkező eredményt érték el. Az örömhír ugyanis ezután még több területre jutott el. Ezután komolyan üldözni kezdték a korai egyház tagjait. Itt találkozunk először a korai egyház tagjainak egyik fő üldözőjével, egy buzgó, fiatal zsidó férfival, a farizeusok közül is az elsővel, akit Saulnak hívtak. Saul pedig egyetértett István kivégzésével. És azok kabátját őrizte, akik Istvánt megkövezték. Sőt, biztos vagyok benne, hogy buzdította is őket. De abban is biztos vagyok, hogy István halála és példája rendkívül mély nyomot hagyott Pálban, és hiszem, hogy a látottak olyan mély hatást gyakoroltak rá, hogy képtelen volt megszabadulni ettől, és ez jelentősen hozzájárult későbbi megtéréséhez. Biztosan emlékeztek, amikor Jézus megszólította Pált a Damaszkuszi úton, és azt mondta neki, hogy Saul, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Pál azonban mégis hadakozott mindaz ellen, amit látott és érzett, pedig kétségtelen, hogy István halála óriási hatást gyakorolt rá, hiszen látta Istvánt, akinek arca olyan volt, mint egy angyali, és hallotta István szavait, bizonyságtételét arról, hogy a mi atyáink hibáztak, mert nem volt igazuk. Atyáink Józsefet is elutasították, pedig Isten őt jelölte ki vezetőül. Atyáink Mózest is elutasították, pedig Isten őt is kijelölte vezetőnek. Lehetséges, hogy mi is vétkezünk? És elutasítottuk Isten kiválasztottját, a királyok királyát? Egyszer egy kongresszuson tartottam beszédet Jeruzsálemben. A kongresszus célja az volt, hogy az evangélikus keresztények biztosítsák Izrael népét támogatásuk felől. Mielőtt azonban megtarthattam volna a beszédemet, levelet kaptam egy rabbitól, aki a Measherim mozgalom tagja volt, amely egy ultraortodox radikális mozgalom. A levélben ez a rabbi komolyan megfedett engem azért, hogy részt veszek egy olyan kongresszuson, amely Jeruzsálem békéjét támogatja. Ez a rabbi levelében azt állította, hogy Izraelnek az égvilágon semmi joga sincs önálló nemzetként létezni. Pontosabban azt írta, hogy semmi jogunk nincs önálló nemzetként létezni, amíg fel nem épül újra a templomunk. Sőt, azt is mondta, hogy ez a nemzet nem egy igazi nemzet, és így tovább. Komolyan megfeddett engem azért, mert támogattam az izraeli nemzetet. Több zsidó embernek is bizonyságot tettem már Izraelben, akik családunk barátai lettek. Fogtam hát ezt a gyűlölettel teli levelet, és megmutattam az egyik ottani barátomnak. Oda vittem hozzá, és azt mondtam, hogy nézd, ezt az egyik rabbitok küldte nekem. Amikor ő elolvasta, rendkívül feldühödött, és azt mondta. Ne is figyelj oda ezekre, teljesen őrültek. Ezek radikálisok, teljesen őrültek, rájuk se hederíts. Erre én azt mondtam. De hát ők rabbik. Igen, de őrültek. De hát ők a vallási vezetők, ők a rabbik. Az nem számít, ezek őrültek, nem tudják, mit beszélnek. Erre én azt mondtam. Hát ez nagyon érdekes. Elgondolkodtál valaha is azon, hogy esetleg hozzájuk hasonló, radikális, őrült emberek voltak azok is, akik elutasították Jézus Krisztust. Ti pedig még mindig ezeknek az őrült és radikális embereknek a következtetéseit követitek. Erre nem tudott mit mondani. Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés indult a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszórodtak Júdeában és Szamária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy siratást tartottak felette. Elképzelhető, hogy ezek a kegyes férfiak, akik eltemették Istvánt, nem voltak keresztények, és nem voltak tagjai a jeruzsálemi gyülekezetnek. Én azért gondolom ezt, mert azt írja itt az ige, hogy nagy siratást tartottak felette. Ha valaki igazán megérti, hogy mi vár Isten gyermekére halála után, az nem eredményez nagy siratást, hanem örömet fakaszt az élők szívében, akik tudják, hogy a halott már ott van az Úrral, az ő országában. De az is lehet, hogy ezek a kegyes férfiak, akik eltemették Istvánt, azért tartottak nagy siratást felette, mert fájt nekik, hogy mennyire hihetetlenül igazságtalanul és alaptalanul gyilkolta meg őt a felbőszült tömeg. Saul pedig zaklatta az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Tehát a nagy tanács felhatalmazta arra, hogy felkutassa és börtönbe vesse a keresztényeket, és Saul ezt meg is tette. Házról házra járt, és pusztította az egyházat. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Az egyházat tehát nem sikerült ige hirdetésében megállítani, sőt, éppen ennek az ellenkezője történt. A gyülekezet tagjai szétszóródtak, és ahová csak mentek, hirdették az igét. Így az evangélium egész Júdeába és Szamáriába is eljutott. Jézus az apostolok cselekedeteinek első fejezetében, a 8. versben a következőket mondta tanítványainak. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, egészen a föld végső határáig. És emlékeztek ugye, amikor azt vágták Péterék fejéhez, hogy egész Jeruzsálemet betöltötték tanításukkal. Most teljesedik be tehát az, amit Jézus a tanítványoknak mondott, hogy hirdetni fogják az ő igéjét egész Júdeában és Szamáriában is Jeruzsálem után. Mindez pedig az egyház üldözésének következményeként történt, és Saul volt a korai egyház tagjainak fő üldözője. Most pedig egy újabb férfival találkozunk, aki egyike volt annak a 7 férfinek, akiket kiválasztottak, hogy az asztalnál szolgáljanak, és az embereknek a gyülekezet javait szétosszák. Isten most egy újabb férfit hív el a 7 közül, akikről jó bizonyságot tettek, akik telve voltak lélekkel és bölcsességgel, és őt is arra hívja, hogy hirdesse az evangéliumot. Fülöpről van szó, aki évekkel később Cézáreában telepedett le. Akkor már úgy ír róla az ige, hogy Fülöp az evangelista, sőt azt is megtudhatjuk róla, hogy addigra már van 4 hajadon lánya, akik profétálnak. Pál miközben Jeruzsálem felé tartott, megállt és pár napot töltött Fülöp cézáreai házában. Elképzelhetőnek tartom, hogy miközben Pál ott vendégeskedett, felidézték a régi emlékeiket Istvánnal kapcsolatban is, hiszen Pál és Fülöp is jelen volt annál az eseménynél. Valószínűleg azt is felidézték, hogy korábban már egyszer keresztezte egymást az útjuk, akkor azonban teljesen más irányba indultak tovább. Most azonban Isten az ő evangéliumának szolgálatában újra összehozta őket itt, Cézáreában. Fülöp lement Szamária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A szamáriaiak várták a messiást, hiszen emlékezzünk csak, amikor Jézus találkozott egy asszonnyal a kútnál, Sikár városának közelében. Az asszony azt mondta Jézusnak: tudom, hogy eljön a messiás, akit itt Krisztusnak neveznek. Mikor eljön, kijelent nekünk mindent. Ők tehát ismerték a messiásról szóló írásokat, és várták a messiás eljövetelét. Biztosan emlékeztek, hogy az az asszony elszaladt a városba, és azt mondta, hogy gyertek, hallgassátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. És valóban sokan oda is mentek Jézushoz, és később azt mondták az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk, hanem azért, mert magunk is hallottuk, és tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője. A magok tehát el voltak vetve Szamária földjén. És most Fülöp elmegy Szamáriába, hogy a messiást hirdesse nekik. A sokaság egy lélekkel és egy szívvel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult. Nagy öröm volt abban a városban. Szamáriában tehát hirdetik az örömhírt, és ennek eredményeként nagy öröm volt az emberek szívében. A jó hír ugyanis mindig nagy örömöt hoz az emberek szívében. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Szamária népét, mert valami igen nagynak állította magát. Itt volt tehát ez a férfi, aki varázslással foglalkozott, ámulatba ejtette a szamáriaiakat, és igyekezett meggyőzni őket arról, hogy valamiféle varázserővel rendelkezik. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták: ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon többé nem tarthatta őket ámulatba varázslásával, mert ezek az emberek megismerték az evangéliumot, befogadták azt, és megkeresztelkedtek. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Szamária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Péter és János érdekes páros. Két teljesen más vérmérsékletű ember, akik azonban mégis közel álltak egymáshoz. Az is érdekes számomra, hogy az apostolok cselekedetei itt tesz utoljára említést Jánosról. Péterrel még találkozunk a későbbiekben, de természetesen a hangsúly később már Pálra, illetve Barnabásra és másokra tevődik át. János túlélte a többi tanítványt, és tudjuk, hogy életének egy későbbi szakaszában írta meg János evangéliumát, három levelét, illetve a jelenések könyvét. Érdekes, hogy amikor később különböző kérdések merültek fel a jeruzsálemi gyülekezetben, és megtárgyalták azokat, akkor sem említik Jánost. Őszintén szólva, én nem igazán tudom, hogy miért van ez, nincs erre magyarázatom, csak annyit tudok mondani, hogy ez tény. János maga mondja evangéliumának végén, hogy ha mindent megírnánk, akkor maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Amikor tehát meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Szamária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ez azonban megcáfolja azt az elképzelést, hogy Péter volt a pápa. Őt ugyanis kiküldték. Azt írja itt az ige, hogy őt küldték el az apostolok, nem pedig azt, hogy ő küldött el valaki mást. Egyáltalán nem azt látjuk, hogy szentatyai hatáskörrel rendelkezett, és nem ő adta a parancsokat, hanem őt küldték ki az apostolok. Ezek lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékába, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Érdekesnek tartom, hogy ez az igerész problémát jelent számos ige magyarázónak. Egészen pontosan az, hogy a szamáriaiak még nem részesültek a Szentlélek ajándékában. Általánosan elfogadott tény, hogy a Szentlélek belekereszteli az embert Krisztus testébe. És senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. És abban a pillanatban, hogy valaki befogadja Jézus Krisztust az életébe, akkor a Szentlélek belé költözik. A problémát az jelenti, hogy amikor a szamáriaiak befogadták Isten igéjét és megkeresztelkedtek, még nem részesültek a Szentlélek ajándékában. Ezért mentek el közéjük az apostolok, és imádkoztak értük, mert még egyikükre sem szállt rá a Szentlélek. Engem azonban meglep, hogy ezek a bibliatudósok ilyen komoly problémát vélnek felfedezni ebben az igerészben, miközben nem figyelnek oda az itt előforduló görög előjáró szóra. Biztosan emlékeztek, amikor Jézus azt mondta a tanítványainak a Szentlélekről, hogy ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Később azonban Jézus azt mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Amikor Jézus azt mondja, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, a görög ugyanazt a hippé előjáró szót használja, amelyet itt is a 16-os versben, ahol azt írja az ige, hogy még egyikükre sem szállt rá a Szentlélek. Az ige magyarázók azonban, mivel ezt nem veszik észre, komoly nehézségekbe ütköznek ennél az ige résznél, és furcsa magyarázatokkal próbálnak előállni arra, hogy miért nem szállt még rájuk a Szentlélek annak ellenére, hogy a szamáriaiak már befogadták Krisztust. Nem hajlandók elismerni azt, hogy a megtérésünktől különböző esemény az, amikor erőt kapunk a Szentlélektől. Ez a szövegrész is pontosan azt bizonyítja, hogy a Szentlélek valóban belénk költözik, amikor befogadjuk Jézus Krisztust. Azonban csak ezután következik, hogy erőt kapunk a Szentlélektől, amikor ránk száll a Szentlélek, és felken bennünket a szolgálatra. A szamáriaiak befogadták Jézus Krisztust, megkeresztelkedtek, és ebből nyilvánvalóan adódik az, hogy a Szentlélek már bennük lakott. Azonban még nem kaptak erőt a Szentlélektől, tehát még nem volt részük abban a megtapasztalásban, mint amiben Péteréknek pünkösd napján. Mert még egyikükre sem szállt rá a Szentlélek, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Mivel Simon ezt látta, biztosan volt a Szentlélek kiöntetésének valamiféle látható vagy hallható megnyilvánulása is. Látnia vagy hallania kellett azt, hogy ezek az emberek valóban vették a szent lelket. Máskülönben miért akart volna ő is szert tenni erre a hatalomra, ha nem lett volna ennek semmiféle látható vagy hallható megnyilvánulása? Én úgy gondolom, hogy ez abban nyilvánult meg, hogy ezek az emberek nyelveken szóltak, vagy esetleg profétáltak. Annak ellenére, hogy ezt az ige így nem írja, én személyesen úgy érzem, hogy ez történt, és ezért akarta Simon megszerezni ezt a hatalmat. Simon tehát hatalomra akart szert tenni, úgy is mondhatnánk, hogy a gyülekezeten belül egyfajta pozíciót akart szerezni magának, és ez egy olyan törekvés volt, amely később megfertőzte az egyházat. Sajnos az egyháztörténetnek voltak olyan sötét időszakai is, amikor bizonyos posztokat az egyházon belül árverésre bocsájtottak, és ezek szabadon megvásárolhatók voltak bárki számára, aki hajlandó volt elég pénzt fizetni értük. Voltak olyan időszakok is, amelyben a pápa posztját is árverésre bocsájtották, és az vásárolhatta meg, aki a legtöbb pénzt ajánlotta fel érte. Ez a fajta gyakorlat tehát az egyházat is megfertőzte, de a varázslók között is elterjedt volt. Ha egy mágusnak volt egy jó trükkje, akkor a többi mágus is arra törekedett, hogy megvásárolja tőle ezt a trükköt. És napjainkban is sokan gyakorolják ezt, hogy egymásnak eladják trükkjeiket. Simon tehát, aki varázslással foglalkozott, megtévesztette és szinte elvarázsolta az embereket, mivel megszokta, hogy már a múltban megvásárolt különböző információkat, és azt gondolta, hogy most is megvásárolhatja majd Isten ajándékát. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Péternek tehát itt megadatik a lelkek megítélésének ajándéka, és valóban Simon szívéhez szól. Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Bár ő Fülöp mellé szegődött, és nagy csodálattal nézett mindarra, amit Fülöp tett, a szívében azonban ott volt a keserű irigység. És valószínűleg azért is volt keserű a szívében, mert az emberek már nem úgy néztek rá, ahogyan azt azelőtt tették. Valószínűleg az is keserűséggel töltött el a szívét, hogy az emberek most már egy új vezetőt követtek, mégpedig Jézus Krisztust, akit Fülöp hirdetett nekik, és ennek köszönhetően az ő kis rajongó tábora elpártolt tőle. Kívülről ez nem látszott, mert ő ott volt Fülöppel, és követte őt, vele tartott, megkeresztelkedett, belülről azonban marta a szívét ez a tudat. Mert a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél. És milyen szörnyű dolog is a keserűség. Nagyon szomorú, amikor az ember keserűséget hordoz a szívében, mert igazából őt sebzi meg ez, és őt teszi tönkre. Ezért nem engedhetjük meg magunknak a keserűséget. És Péter ezt mondta neki. Könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát, mert a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Simon tehát imád kért, és én úgy érzem, hogy őszintén kérte mindezt. Azok tehát bizonyságot tettek és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok szamáriai faluban hirdették az evangéliumot. Azt látjuk tehát, hogy Péter és János is evangelistaként járják a városokat és a falvakat. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Az felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének magasrangú udvari tisztviselője, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ez az igerész több szempontból is érdekes. Először is azért érdekes számunkra, mert betekintést nyújt abba, hogy miként vezeti Isten az ő népét, az ő szent lelke által. Sokszor mondják nekem az emberek, hogy annyira szeretném, hogyha tudnám, hogy mit akar Isten az életemre. És ezzel általában azt akarják mondani, hogy annyira szeretném, ha az Úr kivetítené előttem a jövőt. Szeretném tudni, hogy mit tartogat számomra a jövő, szeretném tudni, hogy mi Isten terve az én életemre, és utána persze el tudom dönteni, hogy akarom-e ezt vagy sem. És általában szeretnénk tudni a jövőt. Szeretnénk tudni, hogy mit hoz számunkra az elkövetkező év, és azt is, hogy mi fog velünk történni az elkövetkező 5, 10 vagy akár 20 évben is. Ezért mondjuk az Úrnak, hogy Uram, mutasd meg, hogy mit tartogat számunkra, mi a terved a mi életünkre. Isten azonban csak ennyit mondott Fülöpnek. Kelj fel és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ez az első lépés Isten akaratában. És azt látjuk, hogy Isten nem is szólt hozzá újra addig, amíg meg nem tette Fülöp az első lépést. Gyakran azonban az Úr, amikor megadja nekünk az első lépést, nem akarunk kilépni, nem akarjuk megtenni ezt az első lépést egészen addig, amíg az Úrtól a második, harmadik, sőt, negyedik lépést meg nem kapjuk. És hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy de hát Uram, miért akarod, hogy Gázába menjek? Uram, hiszen az kint van a sivatag kellős közepén, és ráadásul néptelen. Miért akarnád, hogy elhagyjam Szamáriát, amikor itt olyan nagy a szükség? Uram, te óriási hibát követsz el, hiszen több száz ember jön és hallgatja az evangéliumot, és megtér. És ez annyira izgalmas, Uram, ami itt történik. Miért mennék én Gázába? És szinte elvárom az Úrtól, hogy elmagyarázza nekem, hogy miért ez az első lépés, és előre szeretném látni az egész tervet. Gyakran azonban Isten csak az első lépést adja meg nekünk. A második lépést pedig csak akkor mutatja meg, amikor már megtettük az elsőt. Meg vagyok győződve arról, hogyha Fülöp Szamáriába maradt volna az Úrral vitatkozva, és kérte volna az Urat, hogy mutassa meg neki az egész tervet, akkor úgy gondolom, hogy Isten végül mást küldött volna az etióp férfi elé. De ő egyszerre csak egy lépést mutat meg, és az én életemet is mindig így vezette. Egyszerre csak egy lépés. Régebben ez nagyon zavart. Nagyon zavart, hogy Isten mindig úgy vezetett, hogy csak egy lépést mutatott meg nekem. Most azonban már izgalmasnak tartom ezt az egészet, főleg azt, amikor Istenen a sor, hogy ő lépjen. Tudjátok, amikor én lépek egyet, és visszadobom a labdát az Úrnak, hogy jó, Uram, most rajtad a sor, te lépj egyet. Engedelmesen megtettem azt, amit az Úr nekem mondott, most pedig várakozó állásba helyezkedek, és megvárom, hogy mi a következő utasítás az Úrtól. Azt persze nem szeretem annyira, amikor eljön az ideje, hogy megint nekem kell lépnem, mert sokszor nagyon nehezemre esik ezt megtenni. De miután megtettem a megfelelő lépést, olyan jó érzés az, amikor azt mondhatom, hogy jó Uram, én léptem, és most megint rajtad a sor. Fülöp engedelmesen megtette az első lépést, útnak indult, de kétségkívül nagyon sok kérdés volt az ő fejében is. Mégis elindult, elhagyta Szamáriát, ahol éppen egy nagy ébredésnek volt tanúja, és elindult délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely kint volt a sivatag kellős közepén, és néptelen volt. Az etióp ember Jeruzsálembe járt az Istent imádni, és visszatérőben pedig a hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Én hiszem azt, hogy ez az etióp ember őszintén kereste Istent. Biztos vagyok abban, hogy a Szentlélek egyre közelebb vonta őt Istenhez, és mivel kereste Istent, elment Jeruzsálembe az imádás központi helyére. Mivel Etiópiából érkezett, ismerős volt számára a judaizmus. Miután ugyanis Sába királynője visszatért Salamonnál tett látogatása után, ő magával vitte Etiópiába a zsidó vallást. Az etióp hagyományok szerint, amikor Sába királynője hazatért Etiópiába Salamonnál tett látogatása után, nem csak a zsidó vallást hozta magával, hanem szíve alatt hordta Salamon fiát is, akinek a Júda törzsének oroszlánya nevet adták. Mivel a zsidó vallás nem volt idegen az etiópiaiak számára, és Jeruzsálem volt a zsidó vallás központja, természetes volt, hogy ez az etióp férfi Istent keresve Jeruzsálembe ment. Az igazi tragédia azonban az, hogy ő Jeruzsálemben nem találta meg azt, amit keresett. Most pedig ugyanolyan üresen tér vissza Etiópiába, mint amilyen üresen eljött onnan. A szíve azonban még mindig Isten után vágyakozik, és Isten látta szívében ezt a vágyat. Én hiszem, hogy Isten minden szívet lát, amely utána vágyakozik, és ő gondoskodik arról, hogy a szeretete és igazsága eljusson mindazokhoz, akik őszintén és valóban keresik őt. Hiszem azt is, hogy ha egy ember őszintén keresi Istent, akkor ő megmutatja neki az igazságot, még akkor is, ha ehhez csodáknak kell történnie. Biztos vagyok benne, hogy itt is ez történt. Isten látta, hogy az etióp férfi őszintén keresi őt, és ezért szólt Fülöp szívéhez Szamáriában, hogy kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázára vezető útra, amely néptelen. Amikor Fülöp odaért, meglátta az etióp férfit, amint hintójában ülve Ézsaiás prófétát olvassa, és ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Ez volt a második lépés. A második lépésről azonban csak azután értesült, miután engedelmesen megtette az elsőt. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az Ézsaiás 53-ban olvashatjuk Ézsaiás proféciáját Isten szolgájáról, aki megvetett volt és az emberektől elhagyatott. Isten szolgája, akit megölnek, akit bárányként vágóhídra visznek anélkül, hogy ő igazán reagálna az ellene felhozott vádakra. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. És amint azt már említettem, igazából teljesen mindegy lett volna, hogy épp mit olvas az etióp férfi az Ószövetségből. Más igerészből kiindulva is el lehetett volna kezdeni Jézust hirdetni neki. Az Ószövetség ugyanis az elejétől a végéig Jézus történetét írja le. Jézus azt mondta. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Ez a könyv rólam szól, rólam írták azt. Fülöp tehát beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. És valószínűleg elmondta neki mindazt, amit Jézus a tanítványainak mondott az Emmauszi úton. Mindazt, amit Mózes és a próféták írtak Jézusról, hogy szenvedni fog, hogy meghal a kereszten, és hogy feltámad. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és szerintem nem csak úgy finoman locsantotta le őt Fülöp a vízzel. Leszálltak tehát a vízbe mindketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp szolgálata örömet hozott az emberek szívében. Emlékeztek, hogy nagy öröm volt Szamáriában is, ahol Fülöp hirdette az igét, és ahol megtértek az emberek. Most pedig Fülöp szolgálatának eredményeként ez az ember örvendezve haladt tovább az útján, és többé már nem keres, mert megtalálta Istent. És ettől a naptól kezdve mindig létezett gyülekezet Etiópiában, és biztos vagyok benne, hogy ez az etióp férfi hatalmas szerepet játszott abban, hogy az evangélium eljutott Etiópiába, és hogy gyülekezet jöhetett ott létre. Ezután azonban egy érdekes dologról olvashatunk. Az Úr lelke elragadta Fülöpöt. Én nem tudom, hogy ez pontosan hogyan valósulhatott meg, de vannak olyan napok, amikor én is annyira vágyom már, hogy elragadjon az Úr lelke. Amikor például olyan hosszú a hazafelé vezető út, és az ember már annyira el van fáradva. Majd azt írja az ige. Fülöp pedig azótozba került. A nyelvezetből tehát úgy tűnik, hogy valahogy csodával határos módon ragadta előtt az Úr lelke. De mivel az ige semmi konkrétabbat nem ír erről, ezért nem is érdemes ezen gondolkodnunk. Nem érdemes találgatnunk, hiszen nem tudhatjuk, hogy hogyan történt ez. Fülöp pedig azótozba került, és végigjárta valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Néhány fejezet múlva látni fogjuk, hogy Péter elmegy Lidda városába, és hirdeti az igét a liddai gyülekezetnek, illetve meggyógyít egy Éneász nevű embert, aki több éve bénultan feküdt ágyában. Azután pedig azt olvashatjuk, hogy amikor a Joppé városbeli gyülekezet meghallja, hogy Péter Liddában van, elküldenek érte, hogy jöjjön gyorsan Joppéba, mert egy Dorkász nevű asszony meghalt. Péter tehát Joppéba megy, és látni fogjuk, hogy feltámasztotta Dorkászt. De hogy lehetett gyülekezet Lidda és Joppé városában? Ha a térképünkön megnézzük, hogy hol van Azótosz, és azt olvashatjuk, hogy Azótoszból indulván végigjárta valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért, én úgy gondolom, hogy a liddai és a jobbtébeli gyülekezeteket Fülöp az evangelista alapította. Az Azótoszból Cézáreába vezető úton valószínűleg ezeken a városokon haladt át. Úgy tűnik, hogy Fülöp Cézáreában telepedett le, és ha belegondolok, nagyon is értem, hogy miért pont ezt a várost választotta. Cézária ugyanis egy gyönyörű kikötőváros a földközi tenger partján. A földközi tenger különösen kék, a tengerpartot egyszerűen gyönyörű, és ha új lakóhelyet választhatnék, akkor Cézária egyáltalán nem lenne rossz választás. Uram, köszönjük neked a te ígédet! Annyira lázba hozza a mi szívünket, amikor látjuk, hogy így használja a te szent lelked az embereket. És mi tudjuk, hogy ők is csak egyszerű emberek, mint mi. Uram, mi is erre vágyunk, hogy használja a te szent lelked a mi életünket arra, hogy Krisztus szeretetét megosszuk a körülöttünk levő világgal. Uram, átadjuk neked most a mi életünket, a mi testünket. Élő áldozatként felemeljük ezeket hozzád, és arra vágyunk, hogy eszközként használj bennünket. Használj bennünket a te munkádra, használj bennünket arra, hogy megérinthessük a körülöttünk levő világot, amely olyan nagy szükségben szenved. Uram, mi megvalljuk, hogy a te szent lelked hatalmára van szükségünk ahhoz, hogy bármit is hatékonyan tudjunk tenni. Ezért kérünk, Uram, arra, hogy kenj fel bennünket. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Az Úr áldjon benneteket, legyen nagyszerű hetetek. Töltsön be benneteket az Úr az ő szeretetével és az ő szent lelkével, és használja ti életeteket az ő eszközeként az ő tervének megvalósítására, Jézus nevében.